olvastuk a 2 Timóteus 2-nek az imperatívusait, úgyhogy elolvasnám a Timóteushoz írt második levél második részének a 8. versétől Isten igéjét. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Ezekre emlékeztesd, és Isten színe előtt bizonyságot téve kérdőket, ne folytassanak haszontalan szóharcokat a hallgatók romlására. Talán emlékeztek rá, hogy még a nyár elején beszéltem arról, hogy ez a levélnek ez a szakaszában 5 imperatívus fordul elő, illetve 7, de ezeket csoportosítani is lehet, és beszéltünk már arról, hogy én fiam, erősödjél meg, aztán, hogy add át, hív embereknek, szenvedj, és most 2 igét szeretnék emlékezetetekbe vésni, az egyik az, hogy emlékezz, a másik arra, hogy emlékeztess. És csak ismétlésként mondom azt, hogy a bibliakutatók szerint ezt a levelet nem Pál írta, de tudjuk azt, hogy ettől ez a levél sok, nem kevésbé autentikus, hiszen abban a korban nem hamisítást jelentett más valaki nevében levelet írni, hanem mint egy tisztelgés, meghajlás volt annak az embernek a gondolatisága, szellemisége előtt. Ugyanakkor több helyen kimutatható, hogy ez a levél teljes összhangban áll részint Pál életével, részint pedig Pál teológiájával. Zárójelben hadd mondjam azt, hogy én minél többet olvasgatok ezután a levél után kommentárokban, annál nagyobb a kétségem, hogy ezt nem Pál írta mégis, de ezt hadd tegyem zárójelbe, a jelenleg uralkodó nézet szerint ezt a levelet nem Pál írta, de megfelel Pál szellemi végrendeletének. Mintha úgy is lehetne értelmezni, hogy azok, akik megírták, azt gondolták, vagy az, aki megírta, azt gondolta, hogy ha Pál írt volna egy szellemi végrendeletet, akkor körülbelül ezeket írta volna le. Emlékezz! Itt tartunk most az imperatívuszok során. És amikor ez elhangzik, akkor a következő versekben, mint egy összefoglalódik Pálnak a teológiai és igehirdetői mondani valója. Emlékezz, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Tulajdonképpen ez volt az az üzenet, ami Pált megragadta, a feltámadott Jézussal való találkozás, és ami az ő egész életének hajtó ereje, mozgató rugója lett. Mint a legfontosabb üzenetet, ez volt az, ami Pál életét meghatározta, és Pál igehirdetését meghatározta. Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Tulajdonképpen ez az üzenet a kereszténység alapja, és a kereszténység botránya is. Mert ez az üzenet nagyon mélyen ellenkezik a mi racionális gondolkodásunkkal és a tapasztalati világunkkal. Mert el lehet hinni azt, hogy Jézus tetsz halott volt, és így támad föl. Vagy, ahogy számos modern teológus gondolja, feltámadt a tanítványok hitében. De Krisztus feltámadt, és ezt az üzenet, ez volt az az üzenet, és ez volt az a hit, amit a korai keresztények szétvittek az akkori római birodalomban, és ami megújított és létrehozott közösségeket. És ebben a hitben benne volt az, hogy Krisztus Úr halálon, bűnön és a poklon. Nem tudjuk miként. Nyilván van ennek a feltámadásnak egy evangéliumi olvasata, De a, nem tudjuk, hogy miként történt ez, de a korai keresztényeknek ez volt az központi üzenete a környezetük számára, ez határozta meg a hitüket, és ez határozta meg a magatartásukat is. Van-e ennek jelentősége a számunkra? Bevallom nektek, hogy én amikor hitre jutottam, ezt úgy elhittem. Aztán egy kicsit tovább menve azon is elkezdtem gondolkodni, hogy talán segít ez abban, hogy higgyünk a saját feltámadásunkban. Abban, hogy az élet így vagy úgy, de nem ér véget a halál után. És ugyanakkor egyre inkább azt gondolom, hogy a feltámadásban való hit az valami olyan, ami átjárhatja az egész életünket, és meghatározhatja a mindennapjainkat is. Mert nem tudom, hogy gondoltunk-e arra, hogy minden reggel tulajdonképpen egy feltámadás. A halál, illetve az álom és az éjszaka, mint egy szimbolizálja, megjeleníti a halált, ahol öntudatlanok és kiszolgáltatottak vagyunk. Persze aztán álmodunk is, és ez már nem az öntudatlanságunkról beszél. Mi nagyon racionálisan gondolkodunk életről és halálról, és nem egy szerves egységnek tekintjük, hanem egy elválasztó, szinte dialektikus egységben lévő dolgoknak. Az, hogy ma reggel mindnyájan felébredtünk, az annak a jele, hogy Isten gondolataiban, Isten titokzatos tervében még szerepe van a mi földi létezésünknek. Valamiért még itt vagyunk. Tudom, hogy többen vagyunk itt, akik hát nem könnyen ébredünk, én sem. Nekem is legalább egy kávé és fél órai eszmélés kell, amíg úgy érzem, hogy úgy kilátok a fejemből. De nagyon sokunknak talán, vagy többünknek volt olyan korszak, amikor a reggeli felébredés egyet jelentett azzal, hogy már megint minek. Amikor az ébredés, a reggeli ébredés igazából sokkal inkább teher volt, mint öröm. Olyan jó arra gondolni, amikor reggel felébredünk, hogy Isten hatalma, Isten ereje, ami a feltámadás ereje is, még életben tartja, működteti a testi létezésünket. Mert valamiért még itt kell lenni. Isten nagy és titokzatos tervében, túl azon persze, hogy fel kell nevelni a gyerekeinket, el kell ápolni az időseinket, gondoskodni kell azokról, akikről gondoskodnunk kell, ezen túl Isten tervében még ott szerepel a mi földi létünk. És egy nap reggelén majd nem ébredünk fel. Mert már nem kell itt lennünk. Mert Istennek a ránk vonatkozó terve, amit talán sose értettünk meg egészen, vagy mindig csak részlegesen értettük meg, legalábbis itt a földi létezésünkre nézve véget ért. Minden reggel egy feltámadás. És minden tavasz egy feltámadás. Nem tudom, hogy velem együtt szoktatok-e gyönyörködni a téli tájban, illetve abban, ahogy, amikor igazán tél van, ahogy a csupasszá mesztelenedett fákon megtelepszik az úzmara. Amíg kint a Torbágyon éltem az erdő közelében, sok téli reggelen erre ébredtem, hogy kinéztem az ablakon, és ebben gyönyörködtem. De olyan döbbenetes az, hogy amint melegebb lesz az idő, rügyezni kezdenek a fák. És a téli álom után az ember arra ébred, hogy micsoda erő van a természetben. Micsoda titokzatos erő, ami mozgatja a teremtett világot. Sokáig ott, ahol éltem, egy út mellett, egy betonút mellett pünkösdi rózsák voltak. És minden tavasszal végignéztem, ahogy először kidugrják a kis zöld hajtások a fejecskéjüket, alig voltak 1-2 centisek, aztán, mintha így fölülről húznák, száruk, levelük nőtt, majd úgy pünkös környékén viráguk, de még késő őszig is ott maradt a szép, kiterjedt bokruk. Minden tavasz a feltámadás üzenete. És talán, amit mi a test halálának látunk, az tulajdonképpen csak a lélek téli álma. Minden tavasz a feltámadásról beszél. És a feltámadás ténye nagyon sok esetben ott van az életeseményeinkben. Nagyon sokszor meghalhattunk volna. Aki közülünk kocsival jár, az tudja, hogy bizonyos helyzete, az, hogy bizonyos helyzeteket megúsztunk, arra nincs észszerű, racionális magyarázat. Nem magyarázat a tapasztalatunk, az ügyességünk, valamiért még a létezésünk fontos volt. Vagy hányszor beleroppanhattunk volna életeseményekbe, amikor azt éreztük, hogy innen nincs tovább. Innen már nem lehet felkelni. És ugyanakkor a feltámadás ereje elkezdett munkálkodni a testünkben és a lelkünkben. Számomra egyébként Joci az egyik legnagyobb bizonyítéka a feltámadás erejének. Hogy az élet ereje, a feltámadás ereje ott működik. Nagyon sok helyzetben és nagyon sok ember életében. A tavasz, vagy az életünk megújulása, és a lelki megújulásunk, életesemények mind-mind arról beszélnek, hogy a feltámadás ereje munkálkodik bennünk és közöttünk. És Pál számára ebben a hitvallásban fontos volt, hogy hozzátegye, hogy aki Dávid utóda, tesz szerint. Tulajdonképpen ez egy rövid genealógiai hitvallási forma. Azt mondják egyébként a bibliai magyarázók, hogy innentől kezdve ilyen liturgiai rétegek vannak felsorolva, nagyon valószínű, hogy a keresztény istentiszteleteken használt liturgiai formákat gyúrták így egybe egy hitvallásként, és ha belenézünk a szerkezetébe, akkor azt látjuk, hogy ez tényleg valami ilyen lehetett. Azzal, hogy itt ezt a hitvallási Jézus Krisztus feltámad, ezzel egészítik ki, hogy aki Dávid utóda, ez egyrészt beszél Jézus testi és emberi származásáról, de ugyanakkor örökre összekapcsolja a keresztény hitet a zsidósággal, mint gyökérrel. És ez az üzenet annyira fontos volt Pálnak, hogy ezért minden szenvedést elviselt. Tudjuk, hogy többször volt fogságban. Én éltem, mert csak egyszer jártam börtönbe, és hál' Istennek, illetve kétszer, de hál' Istennek mindkét esetben úgy, hogy ki is jöhettem. Egyszer még teológiai tanulmányaim alatt egy intenzív héten megszervezték, hogy a Kozma utcai börtönbe bemehettünk egészen be. Hetekig nem tudtam észhez térni. A börtön szaga nagyon sokáig még ott volt az orromba. Ma sem egy könnyű helyzet börtönben lenni. De Pál úgy volt börtönben, a kor szokásainak megfelelően, hogy a valamire való foglyokat hozzáláncolták egy római katonához. Képzeljük el, ez azt jelentette, hogy enni, inni, aludni, és mindenfajta emberi szükségletünket elvégezni csak úgy lehetett, hogy a másik jelenlétében, a másikhoz láncolva. Ebben volt valami mérhetetlenül megalázó és nehéz. De tudjuk, hogy Pál számos fogvatartójával jó viszonyt ápolt, mint egy összebarátkozott ez alatt az idő alatt, és én is el tudom képzelni, hogy a római katonák, miután kiismerték a foglyukat, a saját életük megkönnyítése érdekében is egyfajta, ebben a szimbiózusban egyfajta harmóniára törekedtek. De én azt gondolom, hogy mégsem ez volt a legnehezebb Pálnak. Ennek a dinamikus, örökkön mozgó, örökkön új és új terveket kovácsoló, mindig utolévő embernek. Gondoljunk csak bele, hogy milyen ember lehetett Pál. Valószínű, hogy egy nagyon határozott, nagyon dinamikus egyéniség. Ha az életrajzát nyomon követjük, amit a Szentírásból látunk, akkor tudjuk, hogy rengeteg utat tett meg gyalog. Számtalanszor hajótörés szenvedett, számtalan megkövezést élt túl. Komoly vitapartnere volt a korabeli zsidóságnak. Egy intellektuálisan és fizikailag nagyon aktív ember, aki egyszer csak évekre ott találja magát egy börtönben. Korlátok között. És hozzánk hasonlóan valószínű ő is egy olyan ember volt, aki legszívesebben belerúgott volna a korlátaiba, vagy szétfeszítette volna őket. Ahogy magamat, és ahogy titeket is ismerlek, közülünk többen, hát vagy szinte mindenki olyan ember, aki szétfeszíti a korlátait. Bár egy ilyen ember volt. És azt gondolom, hogy egy komoly belső munka lehetett, ameddig ezeket a korlátokat nem csak elfogadta, hanem alkotó módon felhasználta. Mire valók a korlátok? Mindegyikünk életét számtalan korlát veszi körül. Ahogy idősödik az ember, úgy egyre hangsúlyosabbak a testi korlátai, de azt gondolom, hogy ha belegondolunk az életünkbe, vagy azt hiszem, akkor föl tudnánk sorolni számos korlátot, ami nehezíti az életünket, amiben legszívesebben mi is belerúgnánk, és annyi mindent megteszünk annak érdekébe, sokszor reménytelenül, hogy szétfeszítsük őket. Mire valók a korlátok? Hadd hozzak egy másik képet, gondoljunk a gyümölcsfákra, elvadulnak, ha nem metszik meg őket. Nyáron, pár héttel ezelőtt az erdélyi barátnőmnél is voltam pár napot, aki most abban a házban él, ahol a szülei és a nagyszülei is éltek. És mutatott nekem, a nagyon szép nagy kertje van, és mutatott nekem egy almafát, amin éppen már értek az almák. Látszott a fán, hogy idős, de azt mondta, hogy ezt az almafát még a nagyapja ültette fiatal korában, legalább 100 éves. És amikor ő oda került, akkor hát már nagyon-nagyon-nagyon pusztuló félben volt, de a szomszéd községben van valaki, akit úgy hívnak, hogy fa doktor, elhívta, megnézte ezt a fát, körüljárta, nagyon alaposan megmetszette, majd beoltotta, és ez a fa ma is terem. A korlátok, azok Isten metszései. Valamit megmetszenek az életünkön, annak érdekében, hogy más módon ki tudjon teljesedni az életünk. És Pál ezt megértette. És nem passzívan elszenvedte, hanem aktívan felhasználta a korlátait. Hát többek között arra, hogy leveleket írjon. Ez az ember egyébként nem írt volna ennyi levelet, tudjuk, hogy sokkal több levelet írt, mint ami megmaradt, vagy amit ténylegesen páli levélnek tartanak. És felismerte, hogy Istent nem korlátozza az, ami őt korlátozza. Isten beszéde nincs bilincsbe verve. Talán rájött arra, hogy miközben ő börtönben van, aközben azok, akik az ő nagyságától, árnyékától, hát lépni se tudtak, elkezdték az igét hirdetni, a maguk csetlő-botló módján, de az evangélium akkor is tovább terjedt, hogyha Pál éppen börtönben volt. De felismerte azt is, hogy a sorsa, az élete, az, ahogy ezeken a szenvedéseken átmegy, példázat a többiek számára. És éppen ezért mondja azt, hogy mindent elszenvedek a választottakért. Biztos nem volt neki sem könnyű. Biztos nem a fogsága elején tudta magának megfogalmazni, és tudta elfogadni, hogy a korlátok Isten metszései, hogy valami más módon kiteljesedjen az életünkben. És igaz ez kicsiben és nagyban. Pál korában, ami az üldözések kora volt, és a mi korunk, hát konszolidáltabb viszonyai között is. És Pál felismerte, hogy élet és halál, Krisztus és a hívők, mint szerves egységet alkotva, egy áramkörbe vannak bekötve. Pál gondolkodásában az élet és a halál, az nem ellentmondás. Krisztus és a hívő, élet és halál mindegy egységet képeznek, egy áramkörbe vannak bekötve. Tulajdonképpen ez Pál szellemi végrendelete. És amikor azt mondja Timóteusnak, értjük, hogy emlékezz erre, ez az én szellemi végrendeletem, ez az üzenet. És azt is mondja, hogy emlékeztes. Nagyon valószínű, hogy abban a közösségben, ahol megfogalmazódott az a levél, hát mindenféle szóharcok voltak, ezredleges dolgokról. Lehet, hogy teológiai kérdésekről, lehet, hogy olyan súlyos kérdésekről, amiken időnként mi is vitatkozunk. De lehet, hogy másodlagos kérdéseken, liturgiai kérdéseken, elvi kérdéseken, vagy gyakorlati kérdéseken. És mintha ezt adná Pál szavába a levél írója, hogy annyi mindenen lehet vitatkozni. De koncentráljunk a lényegre. Hogy Jézus Krisztus feltámadt, hogy a korlátaink hasznosíthatók, hogy benne maradva a Krisztussal való kapcsolat nagy áramkörébe, az élet és a halál, az élet és a halál feltámadás nagy áramkörében vagyunk ott, Isten terveiben. És a többi másodlagos. Erre emlékeztetett engem ez ige szakasz, és erre szeretnélek benneteket is emlékeztetni. Nem tudom, hogy mi az a másodlagos, ami pillanatnyilag annyira leköt és meghatároz mindegyikünket. A gondolatainkat, a napjainkat, az álmainkat, vagy álmatlanságunkat. De Jézus Krisztus feltámadta a halálból, aki Dávid utóda. A korlátaink, az Isten metszései, azok áldások. És bele vagyunk kötve mindnyájan Isten nagy tervének áramkörébe. Adjunk hálát ezért. Imádkozzunk. Annyiszor, olyan sokszor leköt bennünket az, ami másodlagos, vagy harmadlagos. Olyan sok minden van, ami megkötöz, ami a bűvöletébe van, ami nem engedi, hogy szabadon lélegezzünk. Köszönjük, hogy a veled való közösségre hívtál el. Köszönjük, hogy a feltámadás ereje működik az életünkben. Köszönjük ennek a mindennapos tapasztalatait. Köszönjük, hogy erre nézve élhetjük az életünket, és erre nézve gondolhatunk majd az életünk végére. Áldj meg bennünket, Uram, hogy ne a felesleges dolgok, vagy a kevésbé fontos dolgok kössenek le minket. Segíts, hogy hitben szabadon tudjuk élni a mindennapjainkat, az emberi kapcsolatainkat, tudjunk előre nézni. Köszönjük, hogy erre emlékeztettél bennünket. Amen.